Dániel könyvéből gondoltam egy részt felolvasni. Ugye Dániel könyve az egy nagyon speciális, egyedi könyv a Szentírásban. Az egyetlen igazán apokaliptikus jellegű könyv. Nagyon-nagyon fontosnak tartom az Ószövetségben, úgy, ahogy az Új Szövetségben a Jelenések könyvét, annak szinte az ikertestvére, ószövetségi szinten. 12 részből áll, és ebből 6 rész történeti rész, mind nagyon érdekes, érdekfeszítő, gyerekek számára is könnyen megjegyezhető ez a 6 rész. Második 6 rész azonban már sokkal nehezebben értelmezhető. Ezek a végidőkről szóló proféciák, a jövőről szóló proféciák, az apokaliptikus nyelvezet minden nehézségével. Na hát most nem ezt az apokaliptikus részt fogjuk boncolni, ehhez talán jobban elő kéne készülni, hanem egy olyan történet, ami a gyerekek számára is érdekes lehet, meg mindannyiunk számára, és ez pedig a 6. rész. Ugye nagyon közismert ez a rész arról, hogy Dániel itt vetik bele az oroszlánok vermébe. Hát én ezt most végigolvasom, ha tetszik, ha nem, mert egyrészt jó, hogyha Bibliát olvas Isten népe, jó, ha ezt együtt is teszi, másrészt meg most erre van időnk, lehetőségünk, ezért jöttünk össze, hogy ezekkel a dolgokkal is foglalkozzunk. Nem olyan nagyon hosszú, csak 28 vers, és nyugodtan lehet ülve maradni. Van itt bőséggel hely, Margitka, gyertek ide előre, és még háromszor ennyien is elférnétek, sajnos. Tehát akkor Dániel könyvének a 6. részét olvasom fel. Tetszett Dáriusnak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétet nem találtatott benne. Akkor mondták azok a férfiak: nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak: Dáriusz király örökké élj! Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősíts meg e tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dárius király adott írást és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3 napjában térdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik. Akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezett az ő Istene előtt. Akkor bementek, és mondták a királynak, a király tilalma felől: nem megírtad-e a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valamely istentől vagy embertől 30 napig, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felelt a király, és mondta: áll a szó, a médek és a perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre feleltek, és mondták a királynak: Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsült téged, ó király. Sem a tilalmat, amit megírtál, hanem 3 napjában elkönyörgi könyörgését. akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedék amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dániát megszabadítsa, és napnyugtáig törekedett őt megmenteni. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak: tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Erre szólt a király, és előhozták Dánielt, és vetették az oroszlánok vermébe. Szólt a király, és mondta Dániel: a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hoztak egy követ, és oda tették a verem szájára, és megpecsételte a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűjével, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozott a király az ő palotájába, és étlen töltötte az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hoztak eléje, kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És amikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek. Szólt a király, és mondta Dánielnek: Dániel, az élő Isten szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott te szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szólt a királynak: király, örökké élj! Az én Istenem elbocsátotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem. Mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendezett, és Dánielt kihozatta a veremből, és kivitték Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték rajta, mert hitt az ő Istenében. És parancsolt a király, és előhozták azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok vermébe vettetének mind ők, mind fiaik, mind feleségeik, és még a verem fenekére sem jutottak, amikor rájuk rontottak az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták. Akkor Dáriusz király írt minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoztak: békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mind végig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. És ennek a Dánielnek jó szerencsés dolga lett a dolga Dáriusz országában és a perzsa Círusz országában. Na, hát eddig tartott ez a hatodik rész. Egy picit vessünk már a történelmi háttérre, hogyha Dániel könyve bármikor is elénk kerül, akkor tudjuk, hogy miről van szó, mikor élt, mikor írt ez a Dániel. Hát, Dánielnek a proféciái azt mondják, hogy négy nagy világ birodalom támad. Ezt nagyon jó, ha meg is jegyezzük, mert ez így is volt a történelem folyamán. Négy igazán nagy, egész világra kiható, vagy legalábbis az akkori világra kiható birodalom támadt, amelyről Dániel profétált, ezek egymás után követték egymást, és egyre nagyobbak lettek. A legkisebb volt a babiloni birodalom, ezt kebelezte be azután a perzsa, méd perzsa birodalom, majd ezt igázta le Nagy Sándor, rövid időtartamú birodalma, és ezt követte a legnagyobb, a leghatalmasabb, és egy kicsit ez már apokaliptika, de hozzáteszem, mert fontos tudni, hogy a máig fennálló birodalom, ez a római birodalom. Római birodalom. Ugye az Úr Jézus is római birodalom alatt született, itt is halt meg, és a római birodalomnak a szellemisége él még most is, ez a birodalomnak az alapelve tartja össze ma is a modern társadalmakat. Pár példát hozok csak erre, az egyik a római jog. A világ demokráciában a római jogrendszerre épül fel. Az az alapja annak a jogrendszernek, ami a demokráciákban van. A másik az egy negatív példa, előtört, majd az Antikrisztus is hasonló lesz, Hitler ennek az előképe volt. Ugye Hitler a római birodalmat eleveníti fel. A sas, a rómaiak címerállata, Hitler címerállata. A köszöntés, a karlendítés. A rómaiak köszöntették egymást így. A horogkereszt római jelkép volt. Tehát a régi birodalmi szellemet akarta ezzel feléleszteni. És a harmadik példa az az Európai Unió, amely a római szerződésre alapul. Ugye ezzel kezdődött a szél és acél szövetség, mely a római szerződés ezzel vette kezdetét az Európai Unió. Tehát a római szellemiség lengi át, ha nem is ezen a néven, de ez lengi át a mai korszakunkat is. Ez a birodalom az a részint vas, részint cserép, részint erős, részint törékeny birodalom, amely az utolsó, és Dániel erről profétál. No, egy picit most menjünk arra, hogy melyik birodalomban is szolgált Dániel. Hát ugye Isten ítéleteként Izraelt a babiloni birodalom, a négy nagy birodalom első birodalma kebelezi be, és Isten rajtuk keresztül bünteti meg a zsidóságot. Dániel a babiloni birodalom uralkodását végig szolgálja, végig profétálja. A kezdetétől a végéig. Na persze, úgy mondom, hogy a kezdetétől, hogy amikortól Nabukodonozor fogságba vitte Izraelnek a népét. Hát az első fogságba vitel az időszámításunk előtt 6. századnak az elején lehetett, ugye az 590-es években vagy 600-as éveknek az elején, tehát ugye visszafele haladunk az időben, minél kisebb számot mondok, annál jobban telik az idő, mert időszámításunk előtt vagyunk. Tehát Dániel már a legelső alkalommal fogságba megy, és az a furcsa szolgálata van neki, hogy nem a tömegekhez kell neki prédikálnia. Dániel nem ébredést munkál, nem zsidók vagy babilóniaiak százezreihez szól, hanem királyokhoz küldetik. Nagyon okos, nagyon bölcs, vezető államférfi ez a Dániel, és a királyok felé megy az ő szolgálata. Egyik király üti, öli a másikat, Dánielt mindig ott látjuk a királyi udvarban. Szolgál, Isten üzenetét közvetíti, és Nabukodonozor király kerül a legközelebb Istenhez, a másik pedig Dáriusz király. Akik egészen közel kerülnek a Dániel ige hirdetése, bizonyságtétele nyomán Istenhez, és olyan levelet ír ki, ugye a királyon keresztül Dániel milliók felé szolgál, mert a király szétküldi a levelet, mindenki a Dániel istenét imádja. De nem Dániel a profétája a népnek, hanem a királyok hatnak már úgy lefelé, és az Izrael istenének a híre szétmegy a birodalomban. Gondoljuk el, micsoda misszió ez? Egy világbirodalom, tehát Isten ítéletében is kegyelmes, és az ő igéje, törvénye, profétai szava a birodalom minden szegletébe eljut. Talán 1000 proféta nem tudott volna ekkora munkát végezni, mint Dáriusz király egyetlen levelével. A babiloni birodalmat végig szolgálja Dániel, megöregszik. Fiatal fiúként kezdi Nabukodonozornál, és Belsazár király az utolsó babiloni király. Ugye ő neki mondja azt Isten, hogy gyerekek közül ki tudja Belsazár királyt, hogy figyelmezteti Isten. Mene menetek el Ufárszín, megszámláltattak a te királyságot napjai, megméretett és könnyűnek találtatott és szétszóratott, másnak adja Isten a te királyságodat. Aznap este, hogy ez Dániel meghirdeti, már este volt, aznap éjjel Belsazár király megöletik, és Dáriusz lesz a király, a méd és perzsa birodalomnak a királya. Na, itt egy picit megállok, még egy pár perc, aztán rátérlek a lényegre. A Dáriusz királynak a személye, aki egy picit jobban foglalkozott a Bibliával, és olvasta az Esdrás könyvét is, ugye, amely a fogság után van már, hiszen a babiloni birodalom fogságba vitte a zsidókat, a perzsa birodalom meg hazaengedte őket. És 70 év fogság után felépülhetett a templom. Fogságban rövidebb ideig voltak, de a templom lerombolásától a templom újjáépítéséig kereken 70 esztendő telt el. Körülbelül 51 nehány év után engedi Círus a fejedelem, a perzsa fejedelem haza a zsidókat a fogságból, és itt egy kis ellentétbe ütközünk. Esrás könyvében olvasunk a templom felépítéséről, és ott találkozunk Dáriusz királya. Hát hogy kerül Dáriusz király sokkal későbbre, 20-30 évvel későbbre, hiszen itt azt olvassuk, ő az első perzsa király. Na, a történettudósok, akik nem a Biblia alapján tájékozódnak, hanem a feljegyzések, ásatások alapján, arról a másik Dáriusz királyról tudnak. Az létezett. Erről a Dáriusz királyról nem említ egyetlen forrás sem, csak a Biblia. Milyen Dáriusz király ez? A perzsák első uralkodója Círus. Hát őt mi is ismerjük a Bibliából is. Ki akkor ez a Dáriusz? Úgy tűnik, mintha Dáriusz lenne az első, és Círus jönne majd utána. Többfajta verzió van. Én azt tartom a leginkább hihetőnek, így láttam ezt elfogadhatónak, hogy Círus volt az egész perzsa birodalom uralkodója, ő veri le a babiloni birodalmat, de megbízott helytartókat, helyi királyokat. A római birodalomban volt Heródes király, meg volt Tiberius császár, a császár megbízott valakit, ott te uralkodol. Hát akkora volt a birodalma, hogy sok ország tartozott alá, hát annak az országnak Dáriusz volt a uralkodója, éppen úgy hívták, mint a későbbi híresebb és ismertebb Dáriuszt, tehát ez egy kisebb Dáriusz. De a nagy uralkodó, a birodalomnak a fejedelme, az Círus, vagy Círus kiejtéstől függően. No, ennyi történelmi háttér után szeretnék rátérni most arra a történetre, amit felolvastam. És csak azért mondtam el, mert jó, ha a bibliaolvasó emberek tisztában vannak ezekkel is, meg a gyerekek úgyis történelem órán majd még találkoznak vele, hogy Jussi megtanítja őket ezekre a dolgokra. Nézzük csak azt, ugye Dánielbe bele akarnak kötni a tisztartók. Vannak 120-an. Ezek ilyen államférfiak, hát most már nincsen külön politikai, meg közigazgatási államtitkár, de régen volt. Ugye a közigazgatási államtitkár az azzal foglalkozott főleg, hogy Magyarország területein a közigazgatás rendben legyen, kifizessék rendesen a járandóságokat, működjön az adórendszer, minden. A politikai államtitkár meg azért felelt, hogy a megbízott politikai vezetésnek a szájíze szerint történjen. Hát ezek egy ilyen közigazgatási államtitkárok lehettek, ahogy én le tudom fordítani mai nyelvre. Ez a 120 tisztartó. A királyok feleltek a politikáért, és ő kezükben volt a hatalom. A legnagyobb hatalom Círus fejedelem kezében volt, de a közigazgatásért ez a 120 tisztartó felelt. Ezek nem politizáltak, ezek szakmai munkát végeztek. Dániel volt ezeknek az egyik vezetője. Három ember fogta össze a 120-at. De Dániel volt a legügyesebb, a legokosabb. És emiatt el akarták tenni lábalól. És mit találnak ki? A király hiúságára építve, ne engedd meg, király, hogy 30 napig bárki kérjen valamit is te kívüle. Te legyél az egyetlen az egész országban, akitől kérnek. Hát azt mondja a király, ez tetszik nekem. Senkitől ne lehessen kérni, csak tőlem, a nagy Dáriusztól. Hiúságunkon keresztül nagyon könnyen meg tud minket fogni az ördög. Ha dicsérnek bennünket, mindig jól esik, igaz? És hogyha valami rosszat mondanak rólunk, vagy nekünk, akkor az mindig rosszul esik. Na, általában azt szoktuk mondani, hogy éppen emiatt dicsérni kell a gyerekeket, a testvéreket is, de vigyázzunk a dicsérettel, mert az ördög is tud dicsérni. Na, ezek is jól megdicsérték Dáriusz királyt, és nem gondolt bele Dáriusz, úgy, ahogy Heródes király, amikor táncolt előtte a feleségének a lánya, amúgy is tiltott házasságban él, megkívánta a fiatal lányt, akármit kérsz neked, adom, csak táncolj nekem. ott is az ő hiúsága, az ő kényelem szeretete volt kiszolgálva, és nem gondolt bele, hogy ő szereti Bemerítő Jánosnak a prédikációját hallgatni. Ott is becsapta az ördög Heródest. Itt is becsapta Dárius. Nem gondolt bele a következményekbe. Ah, te vagy az, akitől kérni lehet. Na, erről hozzunk egy rendeletet. Egész országban tilos volt kérni valamit. Nagyon érdekes dolog. Én a 10. verset emelem ki, és erről fogok beszélni. Ebből szól az üzenet. Nagyon sok üzenet van a 6. részben, nem fogom mindet elmondani. Nem is tudnám. A 10. vers így szól. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3 napjában térdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik. Nagyon érdekes az a szó, hogy amint megtudta, bement az ő házába. Hát ez olyan, mint amikor felszokt, a szülők tudják ezt, milyen bosszantó dolog, mikor azt mondja a gyerek, el ne dobd azt a botot, ami a kezedben van, a gyerek már abban a pillanatban hajítja is el. Ahogy meghallotta a parancsszót, rögtön hajítja. A legbosszantóbb nekem ez. Nehogy leülj arra a koszos székre, nézzám is leül. Ez a legrosszabb, nem? De itt nem ilyen rosszaság van, de valami hasonló dolog van, hogy csak azért is. Dánielben van egy ilyen, csak azért is. Nehogy megpróbáljál imádkozni, nehogy megpróbáljál kérni Istentől valamit, és hogyan dolgozza fel ezt a lesújtó hírt Dániel? Mert tudott mindent, hát ki lett adva az írás. Aki imádkozik, aki kér, megy az oroszlánok vermébe. Halál fia! Nem azt olvassuk, testvérek, hogy Dániel gondolkodott, imádkozok vagy ne imádkozzak. Kérjem az Urat, vagy ne kérjem. Nem főtt a feje ilyen dolgokon, testvérek. Azonnal ment és imádkozott. Azonnal engedetlenkedett a parancsolatnak. Rögtön. Azon melegében. Testvérek, elgondolkoztam, hogy miért tehetett így Dániel. Úgy gondolom, hogy azért tette így, mert azt gondolta, ha most késlekedek, az ördögnek adok időt. Úgy gondolom, hogy Dániel felfogta azt, hogy mi ez most. Hogy öreg korára befellegzik neki. Hogy itt vége van. De nem az életét féltette. Testvérek, majd nézd, olvassuk el a Dániel első 6 részét. Akinek a másik 6 nehéz, csak az első 6-ot olvass el. Úton, útfélen, éjjel, nappal, állandóan imádkozik. A 3 barátjával együtt. Van olyan is, azt olvasok, együtt imádkoznak. Mondják némelyek, minek együtt imádkozni, hát egyedül kell imádkozni. Hát a Biblia tele van olyan igehelyekkel, ahol együtt imádkoznak a hívők. Itt is. Hanániel, Misael, Azáriás, vagy ismertebb nevükön Sidrák, Misák, Abednégó, ott imádkoznak Dániellel együtt. Nem ezeket a testvéreket keresi, nem gondolkodik másod, azonnal meg imádkozni. Hát végig imádkoztam az életemet. Isten álmokat jelentett ki, csodákat tett általam, kijelentéseket adott. Hát meg most én meg fogok ijedni az oroszlánoktól? És tudjátok miért sietett úgy imádkozni? Mert megijedt. Senki nem mondja azt, ha ráemelik a puskacsövet. Akkor úgy áll majd oda, nyugodtan lőhettek, én úgy is megyek a mennyei Jeruzsálembe. Lehet, hogy vállalja a hívő, de azért megdobban a szíve. De azért mégiscsak ott van, hogy vége az életemnek, hogy fájni fog. Hát testvérek, Dánielnél is ott volt. Bedobnak az oroszlánok vermébe, vége az életemnek. De érezte, hogy elkezdi kísérteni a parancsolat. Elkezdi kísérteni az ördög azzal, hogy engedelmeskedjen Dárius parancsolatának. És azt mondta, azonnal cselekednem kell. Nem adok időt az ördögnek, hogy tovább tudja az én agyamba főzni az ő gondolatát, míg megpuhulnak a gondolataim. Értitek, testvérek? Kísértés alá került, hogy ne imádkozzon, ez volt a kísértése. Hogy megfossza őt az ördög az imádkozástól. Legalább 30 napra. Ha egy hívőt az ördög 30 napra le tud állítani, elég neki. És érzi Dániel a kísértést, a nehézséget, hogy vége van mindennek. És azt mondja, nem 30 napig, 3 percig se fogok imádkozás nélkül tovább élni. Amint meghallotta a parancsolat, az első dolga az volt, hogy ott hagyott csapott papot testvérek, hivatalt, fizetést, minden dolgot ott hagyott, és ment fel a házába, az emeleti ima szobájába, és rögtön térdre borult. És folytatta azt, amit évtizedek óta csinált. Meg akarták fosztani az imádságtól, de semmi áron nem akart lemondani az imádkozásról. Ez azért fontos elmondani, mert az ördög minket is meg akar fosztani az imádságtól. Valakit még úgy, hogy igazából még soha nem imádkozott komolyan. Azt akarja az ördög, ne is imádkozzon soha komolyan. Mert az imádságról beszéltem már, most nem mondom el, mi az imádság, de az imádság az nem térdeplés, meg nem kézösszefonás, és nem csukott szem, meg nem Isten nevének a motyogása. Az imádság az az Istennel való egyé létel. Ez az imádság. Szívemet hozzád emelem, így mondja Dávid király az imádságot. Amikor kapcsolatba kerülök Istennel. És nem az a lényeg, hogy ez hány óra hosszáig történik, nehogy becsapjuk magunkat. Ó, én tegnap 2 óra hosszát imádkoztam. Hát az, ha nem volt az a kapcsolat Istennel, semmit nem ért. De ha 2 másodpercig összeér Istennel a szellemetek, a szívetek, a gondolatotok, az már többet jelent, mint 2 óra egyébként eltöltött imádkozás. No, ez a Dániel így imádkozott, és az ördög meg akarta őt is fosztani, meg akar bennünket is fosztani az imádkozástól. Testvér, amikor arra érzel késztetést, hogy ne imádkozz, amikor azzal kísért az ördög, hogy ne imádkozz, tudod, mit kell csinálni? Amit Dániel. Rögtön imádkozni kell, hogy ne tudja befészkelni magát ez a gondolat, akkor nehezebb kizavarni. Ha egy patkány átmegy az udvarodon, és elzavarod, vagy a kutyát ráúszítod, azt mondja, hogy jobb lesz, ha szomszédba költözni. De ha már ott lefialt, meg befészkelt, akkor már nagyon-nagyon nehéz kiírtani. Az imádságot gátoló gondolatok is ilyenek, hogy befészkelik magukat, és akkor nem tudsz már imádkozni. Isten persze kegyelmet adhat, de azonnal imádkozni kell, amint úgy érezzük, hogy nincs hozzá kedvünk, vagy valami módon az ördög ezt akarja elérni. Hogyan imádkozik ez a Dániel? Legyen csak ez a második üzenet. Az első az volt, hogy miért is imádkozott. Mert kísértés alatt volt, és nem akart nem imádkozni. A második az, hogy hogyan imádkozik. Nagyon érdekes. Hát a testtartás, hogy meghajtja a térdeit, ez is érdekes. De van még egy különlegesség, azt hiszem máshol nem is olvassuk ezt a Szentírásban, csak talán a Zsoltárban, hogy Jeruzsálem felé fordulva imádkoztak. Ki voltak nyitva az ablakai Jeruzsálem irányába? És így imádkozott. Jeruzsálem az sok 100 kilométerre levő anyaország. Dániel, meg a hát korábban babiloni, most már perzsa birodalomnak egy sok 100 kilométerre levő idegen városában lakik, szolgál, és kinyitja az ablakot az óhaza felé. És úgy imádkozik, és ez nagyon fontos. Azért fontos, testvérek, mert egy köldök zsinór Dánielnek a szívét összeköti Jeruzsálemmel. Tudjátok miért? Mert ott lakik az Úr. Jeruzsálemben lakik az Úr. Nem Babilonban, nem Rómában, hanem a Sion hegyén lakik az Isten. És Dánielt ezért érdekli, és az Ószövetség emberét ezért érdekli nagyon a hely. A hely. Hát az Új Szövetségben nincs már olyan hely. Sokan szeretnek elutazni Jeruzsálembe, meg Izraelbe. Itt járt az Úr Jézus, itt született ebbe a jászolba, ebbe a sírba feküdt, innen ment fel a mennybe, minden négyzetcentire meg van határozva. Persze jó sok sekelt kell érte fizetni, vagy mit tudom én, mi most a fizetőeszköz, vagy dollárt, vagy eurót. Engem mindig hidegen hagytak az ilyen helyek, felőlem mehetnek, meg szervezhetik a túrát, mert vannak most is helyek, csak szellemi helyek vannak, és szellemi Sionra kell nekünk felmenni. De akkor még nem volt ilyen. És akkor még Isten azt mondta, hogy Jeruzsálemben lakok, a templomhegyen, a Sionhegyen lakok, a szentek szentjében lakok, a szövetség ládáján lakok, a két kérub szárnyai között. Ott van az én trónszékem. És felé irányult minden hívő szív, e felé a hely felé, onnan származott az áldás. És Dániel szélesen nyitja az ablakokat, és e felé a hely felé imádkozik, mert tudja, hogy honnan származik, tudja, hogy hová tartozik, és tudja, hogy hová tart. Nagyon-nagyon fontos dolog. Testvérek, Jeruzsálem romokban hever. Nincs egy épp ház, egy kunyhó sincs. Néha, ha arra legeltet egy pásztor, annak van egy kunyhója, egy sátra. Mindent lerombolt a babiloni sereg. Nabukodonozor háromszor veri meg Jeruzsálemet. Mindig fellázadnak ellene. Fellázadnak ellene az egyik király, Jójákim, aztán Sedékiás, ez a király, az a király, háromszor veri meg, harmadjára már nagyon csúnyán megveri. A templomot is lerombolja. Nincs ott egy épp kő. Csak Dániel tudja, hogy Isten kegyelmes, és volt ott épp kő, és lesz. Tudja, honnan származik, minek, kinek köszönheti az életét, tudja, hova tartozik, és tudja, hová tart. Ugyanez kell, hogy meglegyen nekünk is. Az ő ablaka ezért volt nyitva. A mi szívünknek ezért kell nyitva legyen a mennyei Jeruzsálem felé, ahol Jézus Krisztus trónol. A Jézus Krisztus uralmi háza, temploma felé kell nekünk nyitva legyen a szívünk sarkig, amikor imádkozunk. És ilyen nyitott ablaknál kell imádkozzunk, testvérek. Ilyen nyitott ablaknál kell. Tudom, honnan származok. Testvérek, Jeruzsálemből származunk. Mindannyian, akik itt vagyunk. Van erről egy szép zsoltár. Önkezével írja fel. Én ott születtem. És azt mondja a Pál apostol, ez egy titok, nem mondom, hogy megértettem, de sokat gondolkodok évek óta rajta. Mennyei Jeruzsálemet úgy írja le Pál apostol, azt mondja, mindannyiunk anyja. Gondoljátok el, mindannyiunk anyja a mennyei Jeruzsálem. És majd leszáll az új földre a mennyből, mert egyé lesz a föld és a menny, az új égen és az új földön. És mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Minket szült, hogy van ez, nem tudom. De innen származunk, Jeruzsálemből születtem. Innen van az új életem. Itt talált engem meg Isten kegyelme. Innen származok. Ide tartozok. Én Isten népéhez tartozok. Hogy írja a zsidókhoz írt levél 12. része, testvére? Ezt nem szabad elfelejtsük. Itt ilyen szellemi helyekről ír az ige. Hanem járultatok a Sion hegyéhez, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ehhez járultunk, mi ide tartozunk. Innen származunk, Jeruzsálemből, és mennyei Jeruzsálemhez tartozunk. Nekünk ehhez van közünk. Hamarabb szakadjak el a hazámtól, a családomtól, hamarabb szakadjon ki a szívem a helyéről. Mint hogy a mennyei Jeruzsálemtől elszakadjon. És tudom, hogy hova tartok. Hát Dániel erről profétál, hogy felépül a templom, hogy lesz még ott Isten tisztelet, hogy lesz Istennek áldása azon a helyen. Nem úgy van, lerombolták, és akkor nem nosztalgiázik, amikor kitekint az ablakon. A jövőbe tekint, amikor kitekint az ablakon. A jövőbe tekint. És mi is oda tartunk a mennyei Jeruzsálembe, és be fogunk menni oda, testvérek. Milyen jó, amikor így imádkozom. Innen származom. Ide tartozom. És ebbe az irányba tartok. Ez egy tudatos dolog. Tisztában van a gyökereivel, tisztában van a céljával, nem lehet csak úgy letéríteni, hip-hop. Kísérteni lehet, de nem sok eséllyel és nem sok sikerrel. És a harmadik üzenet, hogy úgy felmerül bennünk a kérdés. Nem törődsz azzal, te Dániel, hogy mi lesz a következménye annak, ha te most imádkozol? Nem törődsz azzal, hogy az oroszlánok vermébe bedobnak téged? Nem tudsz tovább szolgálni? Idős életed, nem nyugdíjasként éled, pihenéssel, már lassan ő már kifutóba van, idős, hanem vérbe áztatva kell, hogy meghalj. Nem törődsz azzal, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha imádkozol? De sokszor felteszi az ördög ezt a kérdést. Nektek is. Nem foglalkoztok azzal, hogy mi lesz a következménye, ha imádkoztok, ha bizonyságot tesztek, ha gyülekezetbe jártok? Dániel ezt a kérdést fordítva tette fel. Mert az eredeti kérdés van a feje tetején. Nem törődsz azzal, mi lesz a következménye annak, ha imádkozol? Ezt a kérdést talpára kell állítani. Nem törődsz azzal, hogy mi lesz a következménye annak, ha nem imádkozol? Testvérek, ezt annyira meg kellene nekünk tanulnunk. Én annyit hallottam már olyat, itt a körzetben, hogy akkor fáradt leszek, akkor beteg leszek, akkor tönkre megyek, akkor nem lesz pénzem, akkor nem lesz időm. Mindig azzal foglalkozunk, hogy mi lesz a következménye annak, ha engedelmeskedünk az Isten akaratának. Ha úgy csináljuk, hogy le van írva a Bibliába. Ezzel foglalkozunk, hogy milyen kárunk származik abból. Hát azzal ki foglalkozik, hogy mi lesz a következménye annak, ha nem tesszük azokat a dolgokat. Mit fognak szólni az emberek? Megver a férjem. Hát az Isten nem ver meg? Ezzel ki foglalkozik? Mit szól hozzá Jézus? Ezzel ki foglalkozik? Hát Dániel testvérek, nem érdekelte az, hogy mit fognak vele művelni az oroszlánok. Mert az érdekelte, mit fog vele művelni az ő Istene, amikor megjelenik. Az oroszlánok lerágják a csontját, és aztán Dániel, aki ő maga a lelke, odaáll Isten ítélőszék elé. Onnan, ott melyik angyal fogja majd be Istennek az ítélő kezét, melyik angyal fogja le? Ki lesz az, aki erősebb annál, hogy lefogja? És Dániel ezzel foglalkozik. Mit szól hozzá az én uram? Na így kell nekünk is, testvérek. Mit szól hozzá a gyerekem, a férjem, a feleségem, mennyi pénzem marad, hogy alakulnak a dolgok? Ti ezekkel foglalkoztok. Mit szól hozzá Jézus, ha nem engedelmeskedem? Hát ez senkit nem érdekel? Hogy Isten haragja, megnyugszik rajtunk, vagy nem nyugszik meg? Hogy Isten országát építem, vagy rombolom? Hogy Isten akaratát cselekszem, vagy nem cselekszem? Ezekkel ki foglalkozik? Hát nem érdekelte Dánielt, hogy mi történik vele, hogyha imádkozik? Dániel az érdekelte, mi történne, ha nem imádkoznék, és ebbe bele sem mert gondolni. Óriási dolgok történtek a Dániel életén és szolgálatán keresztül. Azért volt ez, mert Dániel imádkozott. Állandóan imádkozott. Ifjúkorától öregkoráig imádkozott. És fegyverélétől, oroszlánoktól, tűztől, halálos ítélettől és sok egyéb mindentől megmenekült. Mert neki bizonyságot kellett tennie királyok előtt. És imádságban jutott el az ő szolgálati útján egészen a célig. Befejezésül a 23. verset hadd ajánljon még a figyelmünkbe. Akkor a király igen örült és Dániát kihozatta a veremből és kivitték Dániát a veremből. És semmi sérelem nem találtatott ő rajta, az én Bibliámban kettős pont van, mert hitt az ő Istenében. Mi volt az oka, Dániel megmenekült? Hát, biztos le voltak gyengülve az oroszlánok, valami oroszlán pest is volt, szájzárat kaptak. Lehet. hogy emiatt nem tudtak harapni, kaptak egy napos bénultságot, lehet, hogy az orvos ki tudná mutatni a kórokozó testvérek. Én nem tartom ezt kizárva. De nem ez volt az oka. Hanem ez egy következmény volt. Minek a következménye volt? Annak, hogy Dániel hitt az ő Istenében. Hadd mondjak el ezzel kapcsolatban egy kis példát. Pár hónappal ezelőtt az idős Simcsik házaspár is részt vett az istentiszteletünkön, és elmentem érte a kocsimmal, értük a kocsimban, és figyelmetlen voltam, ráhajtottam a fűre, de nagy eső volt azelőtt, és a megázott talajon leállt az autó. Nem tudtam se előre, se hátra menni, befészkeltem magát a kerék, és lerobbantunk ott. Hát nem volt a kocsinak semmi baja, csak az ázott talajról nem tudtam kivezetni. Na, kétségbe estünk, 2 perc volt az istentiszteletig, na most mire? Oda gyaloglunk, idősek itt vannak a kocsiba, ők hogy gyalogolnak? Váltott a fejünk egy pillanatig, és igen, rosszul esett nekem is, hogy az úr megengedte azt, hogy ott lerobbanjak ezen a területen. Amikor egyszer csak megállt előttünk egy gyönyörű jeep, száll ki belőle egy tetrekész fiatalember, nem is kérdezett a semmit, elővette kötelet, beakasztotta az én kocsimba, felakasztotta az ő kocsijára, meghátrált, könnyedén kibillentette az én autómat a sárból, elköszönt és elment. Hát ott voltunk 4-5-en, így álltunk, és akkor elkezdtünk gondolkodni. Mondja Misa bácsi, de jó, hogy itt volt ez a Pista vagy Józsi, hát ez gyerekkorától ismerem, ez mindig ilyen rendes volt. Milyen jó, hogy éppen erre járt. Pont most itt volt ez a srác, vagy ez a fiatalember. 2. Mondja az egyik testvér, én még integettem is neki, biztos azt látta meg. 3. Na, egy bölcs is volt közöttünk, mert mind csodáltuk, hogy tényleg milyen jó, hogy pont kapóra jött ez a fickó, kihúzott minket a bajból, nem okozott problémát, ez segített rajtunk, hát egy nagy mázlink van. És akkor Simcsik Eszter megszólal. Azért mégiscsak Isten kegyelme volt, hogy ez ide jött, igaz? Én úgy elszégyeltem magamat, eszembe se jutott, hogy mi ennek az egésznek a gyökere. Hát itt nem arról van szó, hogy ez éppen erre jár, meg milyen rendes, meg nem arról van szó, hogy milyen jó kocsia van, meg pont ilyen kocsia van, ami ki tudja húzni a másikat a sárból, mert egy ladával nem mentünk volna semmire, elnézést Zoltán. Szóval itt nem ezekről van szó, testvérek, itt sok dolognak kellett összejátszani, és akik Isten szeretik, minden a javukra van, a görögben így lehet lefordítani, minden összedolgozik nekik. Összejátszik, szünergosz van. Az energiák egy irányba hatnak annak, akik Isten szeretik. Minket szeretett az Isten, és kihúzott minket a sárból, és sziklára, vagyis hát betonra állította a mi lábainkat. Na, Dánielnél sem az volt. Dániel mágikus képességekkel rendelkezett és elbűvölt az oroszlánokat. Vagy megijedtek a bicepsjeitől, vagy nem dörzsöltebb, nem okosabb, nem ügyesebb, nem elevenebb volt, hanem hitt az ő Istenében, testvére. Ez volt a titka. Ez volt a titka. Ez az erős ember, aki hisz az ő Istenében. Pál apostol megdorgálja korintusiakat, hogy ti egymással a világi hatóságok előtt versenyeztek és pereskedtek. Szóval megszégyenítéstekre mondom, aki a legkisebb közületek, akinek nincs jogi ismerete, nem gyülekezetvezető, nem tud okoskodni, csak hinni tud, nincs más birtokában, csak hit van, testvérek. Milyen áldott dolog az, akkor Isten mindent kiver a kezünkből. Egy dolog marad nekünk, a hit. Egy. Mint Dánielnek az oroszlánok vermében, ott ő nem tisztartó volt. Ott ő nem álomlátó volt. Az oroszlánokat nem érdeklik ezek a dolgok. Ott ő hívő volt. Na, azt mondja Pál apostol, van egy kicsi hívő a gyülekezetetekben, majd az intézkedjen, jó? Ebben a dologban, mert az meg fogja tudni oldani. Sok-sok problémánkra megoldás adna az, ha így hit által tudnánk imádkozni. És testvérek, ez tud bennünket is életben tartani. Ez a hit, és ez a hitből fakadó imádkozás. Csak ez. Egyik birodalom jött, a másik bukott, és Dániel ott állt. Mert hitt, mert imádkozott. Egyik rendszer megölte a másikat, és nem azt mondta, te Belsazár királyt szolgáltad, halálfia vagy? Nem. Okos ember vagy, csillog a szemed, biztos értesz sok dolgokhoz. Évtizedes tapasztalata volt helyi szinten Dániel. Jött az új uralkodó, azt se tudta, hogy merre van a mosdó. Minden Dániel tudott. Hát persze, hogy szükség volt rá. De az ő hite által tartatott meg, mert azt is mondhatta volna a király, ezeket mind lefejezni. Majd megtaláljuk a mosdót, hogy hol van, építünk újat. Az ő hitéből fakadt mindez. Ez fog bennünket is megtartani, nem lesz más testvérek, ami megtartson. Lehetne 3 millió forintunk is, azért is bérelhetnénk egy csodálatos, ennél sokkal szebb helyet, az se tartana meg minket. Amire igazán szükségünk van, az a hit és a hitből fakadó imádság. Ez fog minket körzeti szinten megtartani, mint Szeghalmi Baptista gyülekezet, mint Körösladányi Baptista gyülekezet, mint Vésztői Baptista gyülekezet. Mint család, mint egyén, ez a hit fog bennünket megtartani, mert jönnek a kemény idők. Sőt, már elkezdődtek. Az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Jelentkezzen, aki azt mondja, hogy könnyebb most, mint amikor ifjú korában volt. Egyszer megkérdeztem egy idős testvért. Józsi bácsinak jó, mert átélte az ébredést. Látod százakat az Úrhoz jönni. Ez tényleg így volt. Azt mondja, nem ezért jobb. És nektek nem azért nehezebb, mert nem látok. Ha valamiért nehezebb, az csak egy dolog, hogy démonikusabb ma a világ, mint az én ifjúkoromban volt. Pedig ez nem egy ilyen démonos ember volt, meg démonűző, ez egy eléggé konzervatív beállítottságú lelkipásztor volt. De csak ennyit mondott, hogy ma démonikusabb a világ, mint az én időmben. És én a saját gyerekkorommal összevetve, ami mondjuk 20-25 év, már látom ezt. Démonikusan. Semmi más nem fog minket megtartani. Egymással való közösségünkben, szeretetünkben sem. Testvérek, én nem az oroszlánoktól félek, hanem attól félek, hogy nem imádkozunk. Ettől félek. Mert az oroszlánok nem jelentenek veszedelmet ránk. De hogy nem imádkozunk, ez veszedelem ránk nézve. Ha imádkozunk, testvérek, akkor az oroszlánok se tudnak kikezdeni velünk. A ti ellenségetek szerte jár, mint ordító oroszlán, keresvén kit elnyeljen. Isten úgy befogja a száját, olyan lesz, mint egy cica. De ha nem imádkozunk, testvérek, egy kis patkány is el fog velünk bírni, és szétkergeti a közösségünket, megrontja a hitünket, és csúfot fog belőlünk űzni. Nem az oroszlánoktól félek, hanem attól félek, hogy nem imádkozunk. És ezért most imádkozni fogunk. Vagy tudjunk imádkozni, és a Dániel módjára, ha királyok elé kell menni, megyünk oda is. Ha szegények elé kell menni, mint az Úr Jézus, megyünk oda is. Ha testvérhez kell menni, megyünk oda is. Minden teremtménynek hirdetjük, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Csendesedjünk is most el rögtön, és imádkozzunk.